Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Katona Csaba történész van itt velünk virtuális stúdiónkban. Szervusz Csaba!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Na, hát van itt kérem szépen ez a Sir John Bowring, angol nyelvész, közgazdász, politikus, író, utazó. Tegnap volt az évfordulója neki, hogy 1792-ben született ő, és hát érdekes dolgokat talál az ember, hogyha kutakszik a írományai között. Többek között az első angol nyelvű magyar versantológia összeállítója, amit 1830-ban jelentetett meg, Poetry of the Magyars címmel. Hát mi vitte ezt a jó embert arra, hogy ilyen kínoknak vesse alá magát, hogy ezzel foglalkozzon, ennek a teljesen furcsa országnak, a pusztai népeinek a költészetével?
Hát valószínűleg egy sajátos motiváció dolgozott benne, mert ha megnézzük az ő életét, akkor látni fogjuk, hogy egyfelől van benne egy valóban egy közgazdász végzettség, van benne egy kíméletlen politikus, aki a brit birodalom érdekeit szolgálja mindenek felett is tökéletesen korlátok nélkül, másról viszont van benne egy nagyon erős nyelvészeti érdeklődés. Aha. És ez egy nagyon lényeges dolog az ő esetében, mert ha megnézzük a különféle munkáit, amit letett az asztalra, akkor kiderül, hogy foglalkozott ő például az orosz költészettel, tehát egy példa, batáviai, meg holland költészettel, spanyol költészettel, amiből az derül ki, hogy igazából nem lehet úgy leírni, hogy ő kifejezetten a magyar irodalom iránt érdeklődött, hanem egész egyszerűen volt benne valamiféle olyasmi belső késztetés, ami minden létező nyelv kis túlzással irodalom iránt elindította az ő érdeklődését. Ha maradjunk Közép-Kelet-Európánál, például szerb vagy lengyel gyűjteménye is volt neki, még a magyart megelőzően. Úgyhogy valószínűleg ő úgy állt neki ennek a dolognak, hogy szépen tételesen végig megy a különféle népek éppen aktuális kortárs költészetén, és így került sor a magyarra is. Ami azért meglepő egyébként, mert ahogy említettem, alapvetően a brit birodalomnak egy olyan tisztviselőjéről beszélünk, aki hát nem a finom lelkéről volt feltétlenül nevezetes, és majd erre mindjárt rá fogunk térni.
Oké, okay. Nagyon érdekes egyébként, hogyha, bocsánat, az antológiának az első sorát, amikor átolvastam, akkor jókat kacagtam közben, az úgy kezdődik, hogy Alexander Petőfi, amikor róla van szó, egyébként jellemzően rossz helyre teszi a vesszők az ékezeteket. Tehát a Jánosban az óra, a hosszú óra, és még hasonló kis hibái vannak, meg a Petőfit rövidővel, de legyen itt a mentségére vagy a németből fordította a jelentős részét, de így kezdődik, hogy Alexander Petőfi, whose Hungarian name was Petrovics Sándor, was born at Little Körös. és azért tök jó ezt így angolul olvasni, érdekes.
Ez ugye ne felejtsük el, abban a korban vagyunk, amikor nincs még magyar helyesírás, következésképpen itthon is mindent úgy írtak le, ahogy jött, hát külföldön aztán főleg. Aha. Én magáról Petőfiről talán annyit, hogy van a 19. századnak egy egészen kiváló, a korabeli porosz társadalomnak a remekül tükröző regényeket író, egyébként francia hugenotta leszármazott írója, Theodor Fontane, és neki van egy Gráf Petőfi című regénye egyebek mellett, ezt magyarra talán le se fordították. Semmi köze nincs Petőfi Sándorhoz, csak ugye a név, ahogy eljutott oda is, és akkor gondolta, hogy ír egy ilyet. És hát, ha már a névnél vagyunk, akkor ugye azt se felejtsük el, hogy Bowringot azt nagyon gyakran szokták úgy emlegetni, hogy Browning, nagyon könnyű összekeverni.
Igen, igen.
Ugye, kezdjük ott, hogy élt köztünk valamikor egy John Moses Browning nevű úriember, aki Utah államban született, Ogden városába. Hát ő maradjunk annyiban, hogy más területen alkotott maradandót. Tehát erre gondolok, ugye különféle lőfegyverek kifejlesztéséről. Igen. Volt nevezetes, illetve akivel még összeszokták keverni, az nem más, mint Robert Browning, a viktoriánus Anglia költője. Aha. Arról nem beszélve, hogy azt szokták néha gondolni, hogy Elizabeth Browning meg az ő felesége volt, pedig nem, hanem Robert Browningé. Tehát Bowringnak hívták az úriembert. És hogy miért mondom azt, hogy ilyen kettős életvitel van mögötte? Hát volt benne egyfajta forradalmi lelkesedés, ezt ne vitassuk el. Tehát például, amikor a görögök a szabadságért küzdöttek, akkor ő példaképének tekintette Lord Byront, aki ugye elment harcolni a török elnyomás ellen, mint az közismert, az életével lakolt ezért a döntéséért. És hát vannak ilyen városi legendák, ezeket persze nehéz ellenőrizni, hogy a ugyancsak lelkes Bowring, mint olyan, az ugyancsak elutazó Görögországba, hogy harcoljon a görögök felszabadításáért, és állítólag Byronnak a holttestét neki küldték haza egy rumos hordóba. Most vagy így van, vagy nem. Maradjunk annyiba, hogy ezek ilyen jól hangzó dolgok, de ebbe elég nehéz belemenni. Viszont ami biztos, hogy ez az úriember, ez igyekezett szolgálni rendesen a brit birodalmat. Kereskedelmi dolgokkal kapcsolatban folytatott tárgyalást, szabad kereskedelmet igyekezett elősegíteni, aztán gyakorlatilag magáncsődbe ment. Tehát nagyon érdekes dolog, hogy miközben arról beszélünk, hogy egy a brit államot képviselő végzettségét tekintve közgazdász úriember, a magánügyeit tekintve egész egyszerűen csinál egy olyan elhibázott befektetést, aminek nyomán 1848-ban gyakorlatilag tökéletesen csődbe megy. Tehát itt van egy sajátos ellenmondás, de hát mindenképpen előfordult már, hogy hibázott, valószínűleg ő is, és aztán kinevezi konzulnak kantonba, tehát közvetlenül a saját úgymond pénzügyi csődje után, ami nagyjából azt jelenti, hogy valószínűleg a vagyona az elszállt, a pénzügyi háttere megrendült, de mint hivatalnokot értékesnek tekintették. Így került aztán kantonba, itt aztán lovaggá ütötték, és innen jön az életének az a érdekes szakasza, amire azt lehet mondani, hogy tényleg a brit gyarmatosítás kíméletlen képviselője Hongkongba lekerül kormányzóként, és hát egy olyan ember, aki élénken érdeklődik más nemzetek néprajza iránt, az meglehetős érzéketlenséggel kezeli a helyi érdekeket, meg a helyi érdekek képviselőit, tehát egész egyszerűen csak és kizárólag a erő nyelvén hajlandó tárgyalni a helyiekkel, és hát állítólag elég komoly része volt neki abban, hogy kitört a második ópium háború, mert hogy ő volt az, aki elrendelte Kanton ágyúzását.
Ja, értem. Hát ez nagyon érdekel. Kemény. Okay.
És ugye azt se felejtsd, hogy miről szólt az ópium háború, ugye arról, hogy Kínát meglehetősen hát agyonvágta az ópiummal való kereskedés, viszont ez meg az európai államoknak az érdekében állt, mert ebben az időben nem üldözték a kábítószert, hanem hát ők kereskedtek vele. És ugye az, hogy Kína megpróbálta korlátozni ezt a dolgot, erre válaszul a fegyverrel rákényszerítette Kínát arra, hogy na ne ellene álljatok ezzel, mert hát a pénz beszél a kutya ugat.
Hát igen, meg ugye rögtön ott is ott volt a jó nagy piac, meg egyébként is akkor nyugodt a nép, hogyha az ópium felhőjében tartózkodik éppen, és akkor így mindenkinek jó volt. Mármint a nyugati oldalon, persze nyilván a kínai oldalon.
Abszolút. Meg nem. Aha. Ugye volt az első ópium háború 1839-40 között, akkor sikerült Kínát térdekényszeríteni, és a másik pedig 1856 és 60 között. Akkor ugye a franciák, a angolok, meg a indiaiak úgy ítélték meg, hogy ezt a Kínát úgy tegyük helyre. És hát helyre is tették. Tehát ez a klasszikus, tényleg gátlástalan gyarmatosító háború. Óriási létszámfölényben voltak jelzem a kínaiak, de hát nem voltak korszerű fegyvereik, tehát ilyen értelemben esélyük se volt. Viszont ami ennél szerintem érdekesebb, az valóban magyarok iránti érdeklődése. Tehát ez a kötet, ez valóban Nyugat-Európában úgymond átütötte a falat, tehát tényleg az első magyar nyelvű gyűjtemény. Nagyon érdekes megnézni, mert ebben a kötetben megtaláljuk a legjobbakat is. Tehát ez alatt értem, hogy van benne Vörös Marti, van benne Kazinczy Ferenc, Petőfi, te is említetted. Tehát, hogy tényleg Kölcsey, Kisfaludy Sándor. De találunk benne aztán olyan neveket is, amivel ma már szerintem senki semmit nem tud kezdeni. Például, ha azt mondom, hogy Buci Emil CZY-nal, akkor felkapjuk a fejünket, hogy micsoda poéta.
Okay.
Sose hallottam.
Ugye? Na ez a lényeg, ugye, hogy ő a kortárs irodalomról adott egy képet, és ugye az akkor született verseknek egy részét az idő kirostálta. Tehát van, akit ma is olvasunk, van, akit nem olvasunk. Buci Emil egyébként piarista tanár volt, gyulafehérvári kanonok, és úgy ítélte meg, hogy emellett még írogatni is szeret, írogatott is, és hát nem bírtam ki, hogy meg ne nézzem, hogy Kazinczy Ferenc, aki már jóban volt, írt egy verset hozzá, ez a szín, hogy Buci Emil. És így kezdődik, hogy kedvelt híve Bucim veselényének a te barátod, hogy magad is hallgass, hogy hallgat kornisod, érzi, szólj, mint vagy te, miként vagyon ő, szólj, mint vagyon anyja, nagy dísze Erdélynek, nagy dísze a teleki háznak, s hív, mint anyja, kinek hamvedét tiszteli jó rossz, mint van kenderesink, az az új Fabricius. Nem olvasom tovább, megpróbáltam elképzelni, amint mondjuk egy ilyen verset átültetnek angolra. Hogy ahogy elkezdik jegyzetelni, ki a Veselényi, ki a Kornis, mi az Erdély, mi a Teleki ház, tehát valószínűleg ez nem lehetett.
Ez erős, igen, igen.
könnyű feladat. Viszont a Bowring kapcsán innen nagyon fontos dolgot megemlíteni. Nevezetesen pontosan lehet tudni azt, hogy mostanában nem feltétlenül számít nem populárisnak a magyar történelem különféle irányú megszépítése. Tehát, amivel mindig gúnyoltuk a Trianon utáni utó államokat, miszerint Szlovákia gyönyörű szép történelmet vizionál magának, és ugyanezt megcsinálják a románok, a dákor-román elmélettel. Hát ilyenek azért Magyarországon is vannak. Turul dinasztia, és még hosszan sorolhatnám. És hát Boringnak van egy olyan idézete, amit mindig elő szoktak szedegetni tőle, nevezetesen, hogy itt a bizonyíték arra, hogy a magyar nyelvnél különb a világon nincsen, és akkor most idézem. A magyar nyelv messze magasan áll magában. Egészen sajátos módon fejlődött, és szerkezetének kialakulása olyan időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt, matézis, erő, hangzatok minden hajlékonyságával és alakíthatóságával. E nyelv a nemzeti önállóság, a szellemi függetlenség legrébbi és legfényesebb emléke. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény, aki megfejti isteni titkot, boncolgat annak is az első tételét. Hát van-e hunszív, ami erre nem kezd dobogni?
Hát jó, de azért ezt így kezeljük elég szkeptikusan, ezt az egészet.
Na, tehát nagyon, én... nagyon szkeptikusan kezeljük.
Jó, köszönöm. Mondta szépen, Csaba. Köszönöm, mert azért én olvasgattam a Boringnak a fordításait, például a Bolondistóknak az első pár verszakát, és hát ott aztán tényleg kifeküdtem, tehát a Szórakoztató a rossz versek antológiájába simán be lehetne rakni. Ráadásul ugye, mint mondtam, németből fordított egy csomó mindent, talán nem is magyarból. Vannak benne magyar szavak és kifejezések, de szerintem az csak azért, mert azt megtalálta a német eredetiekben, hogy mit jelent az. Például a János Vitézben van egy ilyen mondat itt a legelején, hogy while the fervid sun was on his shuba shining. Például, úgyhogy ezt egy az egybe átültette a shubát angol, S-H-U-B-A. Úgyhogy
gondoljunk Harinti Frigyesnek a zseniális fordítására, ugye, amikor az adiverset lefordítják németre és vissza, és akkor mi lesz abból.
Igen, igen, igen.
Na most természetesen itt azt tudni kell, ugye, hogy Rumi Károly és mások segítségével végezte a fordítást, és valóban a magyar nyelvtudása az mondjuk úgy, hogy kívánnivalókat hagyott maga után. Következésképpen leginkább tényleg németből dolgozott. Viszont az előbb mondtam azzal kapcsolatban, hogy ez idézett, ez túl szépnek tűnik. Azért ezt lássuk be. Tehát egy részben azért, mert nem ismerte ilyen szinten a nyelvet, részben meg egyébként is, tehát túl jó, és van egy remek oldal, a Nyelv és Tudomány, röviden Nyest,
igen,
aminek van egy rovata, a rémhírek, ugye a rémhírek mintájára, és megnézték, hogy mégiscsak, ha lefordítjuk most az akkori angol szövegét Boringnak, akkor az hogy hangzik? És hát az nem annyira gyönyörű, idézem. A magyar nyelv magában áll a messzeségben, más nyelvek tanulmányozása vajmi kevés haszonnal jár, ha ezt a nyelvet próbáljuk igazából megérteni. Lényegében egyedülálló nyelvi öntőformája van, szerkezete és felépítése oly múltba vesző időket mutat, mikor Európa legtöbb nyelve még nem is létezett, vagy nem volt hatással a magyar vidékre. A lernyedtség és csak nem teljes feledés hosszú időszaka után Magyarország nyelve és irodalma új, erőteljes életre kell. Mostani nemzedékkel seregnyi kiemelkedő író tűnt föl, akinek előjoga lett anyanyelvünk megújításának, akarása és végrehajtása egyaránt, mert nyelv egyesek közönye és mások támadásai miatt régóta süllyedésre volt kárhoztatva. E nyelv történelmét megpróbáltatások és gyötrelmek kísérték, eredete olyan derengő korokba nyúlik vissza, amely ma már körül nem írható, és időről időre frissítést nyert törzsektől és nyelvektől, melyek a magyar fajt meglátogatták, illetve amelyeket az meglátogatott. Lényeges egyediségét a nyelv mégis megőrizte, és a megfigyelő számára a legérdekesebb kutatási témát szolgáltatja. Na ez nem teljesen ugyanaz, ugye?
Hát ugye lehet fordítani így is, úgy is, gondoljunk csak az abhegyezőre, ami teljesen új dolgot szült, és egyébként sok Shakespeare-t is, Arany János, hát így, amiről beszéltünk, mesél a múlt rovatunkban, hát egy hasraütésszerűen majdnem, hogy vagy ugye az ő elképzelései szerint fordított, és ugye Nádasdinak többek között köszönhetően megvannak, vagy Varrónak az új fordítások, amik egy kicsit pontosabban hozzák vissza az eredetit.
Itt a magyarázatot is megtalálták szerencsére, egy Ástivador nevű úrnak megjelent egy 1940-es munkája, akik elvándoroltak címmel, és hát egy picit megszépítve prózában összefoglalta Boring szövegét. Ez aztán az interneten hódító útjára indult, és azt pontosan lehet tudni, hogy egyszer valami felkerül a netre, akkor nincs az a történész, aki azt meg tudja cáfolni. Ugye Ablonci Balázs kollégám szokta emlegetni, hogy Apponyi Albertet vádolták azzal, hogy ugye azt mondta, illetve ez terjeng a neten rendkívül népszerűségre szertéve, hogy önök most megásták Magyarország sírját, de mi mind ott leszünk az önök sírjánál. Ugye ezt mondta a Trianonnál döntéshozó országoknak. És hát Ablanci Balázs ilyenkor mindig elmondta, hogy miért gondoljuk azt, hogy Apponyi Albert ennyire ostoba lett volna, hogy oda megy egy tárgyalásra úgy, hogy rögtön belerúg egy nagyot azokra, akitől azt várja, hogy az ő javára döntsenek.
Igen.
De soha nem mondott ilyet. De lehetetlen megfékezni, legnagyobb örömmel idézgetik, úgyhogy megint egy klasszikust idézve, ami megint csak a neten szokott terjengeni, ez így hangzik, hogy az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy nem lehet tudni pontosan kitől származnak, zárójel Petőfi Sándor.
Igen.
Ez közelítünk meg
így. És így visszajuttunk Petőfihez. Jó, egyébként ennek ellenére, hogy vannak ezek a vadhajtások Boringgal kapcsolatban, és hát ugye több-kevesebb sikerrel adja vissza ezeket a verseket, ennek ellenére, ahogy te is mondtad, meghozta az áttörést sok mindenki számára külföldön.
Ott kezdődött az egész, hogy ugye ne felejtsük el, hogy azért amikor ez megjelenik, akkor még a nyelvújítás korában vagyunk. Tehát nem a hajnalán, de azért még tart a dolog, ne felejtsük el, hány szó születik ebben az időben, orvosi műszavak, meg olyan dolgok, amiket ma teljesen hétköznapi szóként használunk. Tehát a magyar nyelvnek ez egy nagyon fontos felívelő szakasza, a reformkornak az eleje, és egyáltalán Nyugat-Európában még azt se lehetett biztosan tudni, hogy egyáltalán van-e olyan, hogy magyar irodalom. Tehát, hogy alkalmas ez a nyelv arra, hogy magas szintű irodalmat műveljünk rajta. Most magyarul ugye kevesen tudtak ebben az időben is külföldön, és azzal, hogy Boring megtette nekünk ezt a szolgálatot, hogy a lengyelek, a csehek, a szerbek, az oroszok után...
Tehát pont az a fajta nemzeti hevület időszaka, ugye, ami hát nyilván elhozza 1848-at, 49-et is később.
Ez a nemzeti ébredés kora, ugye... 1825-ben jelenik meg az Alánfutás, onnantól számítjuk ugye a reformkort, tehát valóban a magyar nemzeti literatúrának az egyik aranykoráról beszélünk, ugye azt szokták mondani, hogy ha van aranykora a magyar irodalomnak, amikor több zseni egyszerre tűnik fel, az egyik ugye a reformkor, gondoljunk itt Vörös Marti Mihályra, Petőfi Sándorra, Kölcsei Ferencre, és a másik pedig a nyugat nemzedéke, és pontosan ebben az időszakban csinálja meg azt, Boring, hogy ezt a fajta magyar irodalmat, ezt Nyugat-Európába interpretálja. Úgyhogy ráadásul azt kell mondjam, hogy még szerencséje is volt, mert pont akkor sikerült figyelmet fordítani a magyar irodalomra, amikor az úgymond a csúcson van.
Aha.
Azt gondolom, hogy ez tényleg egy derék teljesítmény volt tőle, csak ugye hamis dolog ezt úgy tálalni, hogy ő annyira rá volt kattanva a magyar nyelvre, a magyar irodalomra, hogy csak és kizárólag az érdekelte, mert ezek a megszépített idézetek ezt igyekeznek sugallni, nem igaz, neki ez széleskörű érdeklődése volt, és épp úgy érdeklődött a lengyelek iránt, mint a spanyolok iránt, magyarok iránt is, de ez meg semmit nem volna az érdemeiből, sőt inkább azt mondom, hogy egy ilyen embert még inkább tudunk tisztelni, amiért ennyire széleskörű volt a látóköre, és ennyi nemzetnek tett szolgálatot, és idézőjelben nem csak nekünk.
Hát zseniális, köszönjük szépen, Csaba. Mindenkinek ajánlom, hogy a Magyar Elektronikus Könyvtárban keresse meg John Boring munkásságát. PDF verzióban el lehet olvasni többek között azt, amiből idézgettünk. Ez egyébként 1866-ban jelent meg, ez az antológia, amiben Petőfi Sándor versek is vannak angolul. Az ő tolmácsolásában izgalmas volt. Csaba, neked köszönjük, ez a ópiumháborús szál, ez meg aztán teljesen meglepetés volt nekem, mert ezt nem olvastam Boringról, úgyhogy...
Azért csodálatos dolog ez, mert láthatjuk azt, hogy milyen nagyszerű összefüggések vannak a korabeli állami ópiumterjesztés és a magyar irodalom nyugati interpretációja között. Erre elsőre talán nem gondoltunk, de John Boring ezt megoldotta nekünk.
Oké, köszönjük szépen, Csaba. Szép napot neked, jó munkát.
Sziasztok, minden jót!
Sir John Boringról beszélgettünk Katona Csaba történésszel.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.